Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene. Mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, ismét itt vagyunk az egészségkóddal, amiben Lengyel Líviával a legbefolyásosabb magánegészségügyi szakemberekről és az őket összesítő listáról beszélget most Marosi Viktor.
Az elmúlt egy év tanulságairól szeretnék beszélni, illetve arról, hogy egy év alatt nyilvánvalóan jelentek meg új szereplők is ezen a piacon, és szeretném azt is érinteni, hogy itt nem magánegészségügyi intézményekről beszélünk, hanem személyekről. És kezdjük ezzel, hogy ezek az emberek egyénenként mit tudtak hozzátenni ahhoz, hogy akár erre a listára felkerüljenek, vagy milyen szempontrendszer szerint lettek ők kiválogatva?
A szempontrendszer nem változott a tavalyi óta, de a lista tartalma változott. Ennek nagyon egyszerű oka van. Van három szereplő, vagy volt három szereplő, akik tavaly óta elhagyták a magánegészségügyi piacot, úgyhogy ő helyettük mindenképpen három új személy került föl a listára. Magát a listát úgy állítjuk össze, hogy először is megnézzük a top 50 legnagyobb bevétellel rendelkező magánegészségügyi szolgáltatónak a listáját, és tulajdonképpen ő nekik a vezetőiket vesszük a lista az egyik pillérére. Aztán van egy zsűrink, aki ezt a listát még kiegészíti további szereplőkkel, akikről ő úgy gondolja, hogy a szerepe lehet, hogy nem egy intézményt igazgat, de van olyan szerepe, ami miatt ezen a listán helyet foglal. És akkor van egy harmadik pillér, amikor megnézzük azokat a szereplőket, itt jellemzően egészségpolitikusok, finanszírozás, főleg finanszírozás a legerősebb, vagy ellátás szervezés, akiknek hatásuk van a piacra, és akkor ezekből a listákból tulajdonképpen összeáll egy közel 100 fős lista, amit a zsűri szavazatait, ugye zsűri leadja a szavazatait, és aztán utána ez körbe megy a magán a szektoron belül is. És akkor így áll össze, hogy ki az, aki a legtöbb pontot kapta, az első 30 személy kerül föl a listára.
És a bevételi szempont az lehet elég reprezentatív? Tehát az jelentett bármit is? Megy az, hogy valaminek nagy a bevétel, az is lehet, hogy egy bizonyos szolgáltatás iszonyatosan drága, és bár kevesen vannak, akik igénybe veszik, de mégis nagyobb a bevétele.
Hát ez egy jó szempont lehet? Ez piaci szempontból ez nem állná nem meg mérvadó. A helyét. Aha. Igen, tehát, hogy akinek van valami nagyon drága szolgáltatása, nem biztos, hogy mondjuk egy top 10-es bevételi listán, tehát azért azt simán elmondhatjuk, hogy a top 10 szereplőben csak olyan szolgáltatók vannak, akik komplex szolgáltatást nyújtanak. Nem biztos, hogy fekvőbeteg ellátás, tehát kórházi műtéti ellátást is adnak, tehát van ilyen a top 10-ben, de a többsége olyan, aki szakrendelés, tehát az úgynevezett járó fekvőbeteget egyaránt adja. A top 30-ban ezért vannak specialisták, lehet, hogy az egy szülészeti, lehet, hogy az egy ortopéd, vagy mondjuk egy urológiai szolgáltató, de a többsége, akik ott vannak, azok komplex szolgáltatók. Ilyen értelemben a listán, tehát a személyeknek a listáján való megjelenésük az abból a szempontból igen generált, hogyha nagyon nagy bevétellel rendelkeznek, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok páciens fordul meg náluk. Ilyen értelemben a piaci folyamatokra van hatásuk. De nem feltétlenül egyébként csak ezt jelenteni, nyilván azok az emberek, akik szavaznak, azok nem a bevétel alapján szavaznak, ők ugye azt nem látják, hogy hol mekkora a bevétel, mert ők már csak egy listát látnak, és a zsűri is azt gondolom, hogy nem az alapján szavaz. A listának a sorrendje az nem nyilvános, idén még nem volt az, jövőre sem vagyok benne biztos, hogy a lista nem ABC sorrendben fog megjelenni.
Ott lenne igazi cica harc.
És akkor viszont én látom azt, hogy kik azok, akik viszont sokkal több szavazatot kapták, ebben benne van az, hogy mekkora volt a bevételük, de az is benne van egyébként, hogyha valaki többet nyilatkozik, jól nyilatkozik, és olyanokat mond, amik érvényesek, igazak az egész szektor, és nyilvánvalóan olyanok is benne vannak, akik mondjuk az érdekképviseletet, tehát a gazdasági érdekképviseletet vezetik ebben a szektorban.
Örülök, hogy ezt behoztad, a kommunikációról kifejezetten szeretnék beszélni a későbbiekben, viszont hadd tegyek egy kitérőt, és ez tényleg egy zárójeles kérdés. Fontos-e az, hogy a társadalom hogy ítéli meg a magánegészségügyet? Ugye nem régóta van olyan magazinunk, hogy Art is Business. Most már lassan lehet olyan magazinunk is, hogy Health is Business, tehát az egészség az üzletté változik, és én nem tudom, hogy ez az egy év alatt vannak olyan tanulságok, amik esetleg rávilágítanak arra, hogy a társadalom az hogyan viszonyul magához a magánegészségügyhöz, hiszen egy olyan szolgáltatásról beszélünk, amit alapvetően az adónkból már egyszer kifizettünk.
Sokat változott a piac, úgyhogy ezt nagyon jó, hogy behoztad. Azért, amikor tavaly az első számnál beszélgettünk, akkor ugye arról volt szó, hogy igen, felfele fut még mindig a magánegészségügynek a szekere, de már azért ugye jöttek vagy tudtuk, hogy majd jönnek az első rezsiszámlák, amik majd megviselik úgy a lakosságot, mint a szolgáltatókat.
Érezhető volt?
És azt akartam igen ebből kihozni, hogy igen, nagyon. Tehát az idei év az arról szólt, tulajdonképpen tavaly novembertől kezdve, és ez látványosan az idei évnek az első fél évében volt nagyon érezhető, hogy a lakosságnak az a véleménye, hogy nincs már annyi pénze, hogy feltétlenül a magánegészségügye kölcsön, ezért a szakrendelések szintjén, tehát ez az úgynevezett járóbetegben, ott azért ilyen 15-20%-os csökkenés volt, de a fekvőbeteg ellátásban, ahol műtétekről beszélünk, ott majdnem 30%-ot is eléri, amennyire visszaesett a forgalom.
Vissza a listához, volt, aki megsértődött a tavalyi évben, és akik esetleg, nem kell neveket mondani, nem hoznának ilyen helyzetbe, de hogy szempont lett-e az első kiadvány megjelenése után az, hogy erre a listára valaki felkerüljön.
Tavaly is voltak olyanok, akik nagyon izgultak, hogy a bővített listából bekerüljenek. Ők idén is volt, aki ilyet tett. Tavaly nem volt ilyen értelemben semmilyen kritika a listával kapcsolatban. Idén volt olyan, visszajutott hozzám, hogy volt olyan, aki hiányolta magát a listáról. Azért, hogyha egy picit kritikusan szemlélem, akkor tulajdonképpen a legeslegelső ötlet annak idején az 50-es lista lett volna, de annyira pici ez a piac, hogy be kell valljam, hogy azért a 30-nál is néha azt érzem, hogy azért a 25 fölöttinek igazából nincs már akkora, tehát most ezt a szavazatokat csak én látom, nincs már akkora hatása. Tehát tulajdonképpen, hogyha újra gondolnám, akkor lehet, hogy egy 15-20-as, 15-ös listával, max 20-assal futnánk neki. Nyilván nekem ez egy pozitív visszajelzés, hogyha valaki hiányolja magát a listáról, mert az azt jelenti, hogy van értéke.
És akkor beszéljünk a kommunikációról. Az fontos-e, hogy azok a vezetők, akik itt meg vannak jelölve, hogyan kommunikálnak? Azt mondtad, hogy hogyan nyilatkozik, mit mond, használható-e az információ, amit ő mond, de ezek például ilyen közérdekű információk is lehetnek? Tehát amit akár az egészségről, vagy egyes betegségekről tudni kell, hogy arról hogyan kommunikálunk, az fontos volt ezen a listán?
Ez nem jellemző. Tehát azok a vezetők, akik megszólalnak, és ez mondható azokra, akik a listán is vannak, ők jellemzően valamilyen olyan egyébként a piac számára és a páciensek számára is közérdekű állításokat, vagy akár felkiáltó jeleket tesznek, amik abból a szempontból jók, hogy elkezdünk beszélni róla. Nem akarok nevet mondani, de nagyon tisztelem azt a vezetőt, aki nyilván ott van a 30-as listán is, aki először vállalta azt idén fel, hogy azt mondta, hogy srácok, ez egy kutya kemény év, nem mondjuk azt, hogy nincsen probléma, van, mert tudom, hogy nem csak nálam esett vissza a forgalom.
A többiek hajlamosak azt mondani, hogy nincs probléma?
Igen, ez egy, tavaly volt egy optimizmus, egy, hogyha ilyen nagyon megerőszakolt szóval mondanám, egy kényszeredett optimizmus. Tavaly, amikor bemutattuk az első számot, akkor azért feszegettük azt, hogy mire számítotok, mire vártok, mit gondoltok, mi fog történni. Hát kijönnek az első számlák nektek is, a rezsiszámlák meg a pácienseknek is, nem biztos. Azért ugye idei számban foglalkoztunk az árazással, azért Budapesten 45 ezer forint környékén van egy átlag első vizsgálat, azért az elég maga. Egy átlag családi jövedelemből ezt kigazdálkodni, tegyük fel ráadásul úgy, hogy nem egy vizsgálatról van szó, mert ugye a páciensek sokszor azért nem mennek el a magánba, mert végig gondolja, hogy van egy első vizsgálat, az mondjuk kerül 40 ezer forintba, de rájön, hát valószínűleg fognak kérni egy labort, vagy elküldenek még ide, és elkezdi kiszámolni, és rájön, hogy hú, hát ezt most nem tudjuk kigazdálkodni. Ezt például nagyon jól látszik a nőgyógyászati rákszűrésben, hogy hú, végére elfogy a páciensek, ahogy elfogy a pénze. Én nagyon régóta dolgozom.
Számokból tisztán lehet látni.
Abszolút tisztán lehet látni, tehát hogy a nőgyógyászati esetekből, tehát a nőgyógyászati foglalásokból, ugye piacvezető, páciens közvetítő platformból, bár nincs visszaesés, és oda nagy számban terelődnek a páciensek, de látszik, hogy a nőgyógyászati foglalások hó végén, amikor a családi kasszából már nem tud mondjuk egy rákszűrést kigazdálkodni, ami akár egy 60 ezer forintot is elérhet egy budapesti minőségi szolgáltató, de nem tudja kigazdálkodni, és nem megy el.
De vajon velük az lesz, hogy várják a sorukat az állami ellátásban, vagy elmegy egy következő hónapban?
Az utóbbi szerintem, az utóbbi a reális.
Ez milyen érdekes, mert nem kell, nem lehet társadalomról beszélnünk, hiszen ez nem fedi le a teljes társadalmunkat, nem voltunk le konklúziókat. Viszont azok, akik elmennek magánegészségügybe, azok, akik egyébként ezt megtehetik. Tehát itt most róluk van szó, és rajtuk is lehet ezek szerint látni bizonyos társadalmi mozgásokat.
Egyrészt igen, egyrészt abszolút igazad van, másrésztről pedig azért azt lehetett mondani, amíg ez a válság nem jött, az volt a kutatott, tehát kutatási adatokkal bizonyított mondás az volt, hogy széles társadalmi rétegek veszik igénybe a magánegészségügyet. Ez már így volt a COVID előtt is, de aztán a COVID alatt ugye kényszer tényleg az volt, hogy vagy nem mertél bemenni a szakrendelésre, hogy nehogy elkapd a COVID-ot, vagy nem tudtál bemenni, mert a szakrendelőben mondjuk a bőrgyógyász orvos az a COVID osztályon volt berendelve a kórházba, tehát ugye nem tudtál bemenni, és elmentél a magánba. Ugye ez egy óriási katalizátor volt a COVID a magánegészségügyben, de most pont azt lehetett látni, vagy pont az látható, hogy az a széles társadalmi réteg, tehát azok a rétegek, akik erőn felül finanszírozták kényszerből a magánegészségügyet, ők már nem tudják finanszírozni, ők hullottak ki. Ez kevésbé a tehetősebb réteget érintette, sokkal inkább azokat, akik konkrétan a saját pénzükből fizetik, tehát nem pénztárból, nem biztosításból, hanem tényleg a kikuporgatott fillérekből, forintokból rakja össze annak a vizsgálatnak az árát.
Maradva a felhasználóknál, tehát a betegeknél, érezhető az egészségügyi tudatosságnak a jelenléte, vagy annak a növekedése esetleg? A COVID után, vagy akár a válság beállátával érezhető bármi változás a tudatosságukban az embereknek?
Ez nagyon jól pedzegeted itt a témákat. A COVID után volt egyébként egyfajta tudatosság, de inkább azt érzékeltem, hogy mondjuk régóta halogatott műtétre rászánta magát. Tehát nagyon jól lehetett látni, hogy a COVID alatt ugye leállt az elektív műtétek, tehát ezek azok a műtétek, amikre nincs feltétlenül, hogy nem azonnal van szükség, hanem ugye be lehet tervezni, hogy mondjuk egy csípőprotézis műtétre van szüksége, és ezt megcsináljuk a következő egy évben. És az lehetett látni, hogy főleg ahogy ezek a műtétek nem indultak el az állami szektorba, ugye nagyon sokáig, tehát ameddig az állami szektor tulajdonképpen a COVID küzdelem foglalta le, addig nem tudták ezeket a műtéteket újraindítani. Egyszerűen már csak abból az okból sem, hogy azoknak, akiknek altatni kellett volna, vagy érzésteleníteni a beteget, ők egy COVID intenzíven dolgoztak, tehát ugye az altatóorvosok, anesteziológusok. És akkor a pácienseken lehetett látni, hogy abban a mondjuk az első időszakban, amikor tényleg az első hullámban otthon voltunk, akkor lehetett látni, hogy egyrészt elkezdtek magukkal foglalkozni, másrészt otthon ültek a négy fal között egy borzalmas fájdalommal, és nagyon szépen elkezdett felívelni. Tehát például, ugye most az idei számban az ortopédiával foglalkoztunk, ez nagyon jól mutatja, hogy a COVID után egy hihetetlen átrendeződés történt a piacon. Aki úgy gondolta, hogy van rá pénze, szán rá pénzt, illetve nem akar a végtelenségig várni egy állami beavatkozásra a várólistán, ők elmentek a magánegészségügybe, és megcsináltatták mondjuk a térdés csípőprotézis műtétet, ugye ezzel a témával foglalkoztunk idén behatóan.
Itt volt még egy szempont, ami átrajzolta a térképet, az pedig ugye a hálapénz megszűnése.
Abszolút.
Érezhető a fluktuáció, és akár a mérleg nyelve az elindult-e a magánegészségügy felé, már ami az orvosokat illeti. Szóval, hogy elkezdtek-e vándorolni emiatt is. Ez azt is jelenti, hogy a magánegészségügy elkezd felduzzadni.
Az orvosok ugye egy adott HR kapacitásról beszélünk, ők nem lettek többen. Van egy pici átrendeződés, de igazából nagy átvonulás a magánban nem történt. Tehát én azt látom, hogy persze ez egy bizonyos szakmákban óriási egzisztenciális lyukat ütött a hálapénznek a kivezetése. Különböző kórházak különböző módon próbálják ezt megoldani, tehát ugye van olyan kórház, ahol például nőgyógyászaton vagy szülészeten is lehet orvost választani, ki kell fizetni a díját. Tehát, hogy ezek, ha nem is elterjedt megoldások, de vannak ilyenek. De az orvosok nagyon nem vándoroltak el, kevesen hagyták ott az állami szférát. Biztos, hogy egy picit növekedett a számuk, de azért a többsége az orvosoknak mindkét szektorban megvan. Az egy érdekes kérdés, hogy a hálapénz eltűnése az a pácienseknél mit eredményezett. Nekem az volt annak idején, amikor ugye ez megtörtént 21 januárjában, vagy 21 márciusától volt ugye hatályos a jogszabály, hogy a páciensek ezt máshol fogják, vagy máshogy fogják elkölteni. Részben igen, tehát részben a magánegészségügyben talált tulajdonképpen gazdára ez a pénz.
Nem volt nagy különbség.
Igen, 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 de abból a szempontból persze az állami egészségügy, bár én nem szeretnék az államival foglalkozni, de azért nem tudjuk úgy kinyitni az online médiumokat, hogy erről ne legyen téma. Ugye az, hogy nincs egy teljesítmény, egy ilyen fura teljesítménykényszer az egészség, az állami egészségügyben, ennek van egy hatása az állami teljesítményre valóban.
És akkor a tanulságokra visszaugorva, hogyha a jövő évre most előrevetítjük a történéseket, azt említetted, hogy ez a 30-as lista, ez már egy bőven elegendő lista. Azt el tudod képzelni, hogy ez a lista egy nagyobb lista lesz a jövőben?
Biztos, hogy nem.
Nem.
Biztos, hogy nem, mert koncentrálódik a piac, egyre nagyobb és egyre kevesebb számú cégnél fog összpontosulni a magánegészségügy, tehát én azt gondolom, hogy egyre rövidebb lesz ez a lista igazából.
Azok az emberek, akik részt vesznek ezen a listán, ők a kollektív tudást azt hogyan tudják alkalmazni? Van-e ennek egy ilyen közösségi értéke, ha úgy tetszik? Az egyik intézményben tanulnak valamit a szakemberek egy bizonyos problémáról, és aztán a másik meg egy másik problémáról. Ezeket a tapasztalatokat, vagy ezt a tudást halmazt, ezt lehet-e közösen használni? Van egy ilyen közösségépítő igény? Ez a kérdés.
Én úgy gondolom, hogy az érdekképviseletekben van, ugye két fő érdekképviselete van a magánegészségügynek, én szerintem ezeket az információkat megosztják egymással a vezetők. Az azért érdekes, tehát hogyha úgy nézzük az első 30-at, és most nem feltétlenül a 30 személyre gondolok, hanem az első 30-ra, aki a bevétel alapján a 30-as listán van, akkor még nagyon... nagyon vegyes a csapat, tehát ha végig gondolom, hogy kik az első 30-nak a vezetői, akkor nagyon sok orvos van még a listán, és kevesebb menedzser.
Tehát ez nagyon... jó vagy rossz?
Hát, hogyha az eredményeiket nézzük, akkor azt gondolom, hogy nem rossz, viszont szerintem meg pont ebben a jelenlegi gazdasági helyzetben látszik az, hogy igazából mondjuk azt, hogy kevés őszhajszállal azok tudták megúszni ezt a helyzetet, ezt a jelenlegi nehezebb gazdasági környezetet, akik menedzser szemlélettel, akik valóban tanultan és megfelelő tapasztalattal, tehát annak, akinek mondjuk egy nemzetközi környezetben nemzetközi környezetben tudása, tapasztalata van, hát az nyilvánvalóan helyzeti előnyben van ahhoz képest, aki orvosként alapított egy céget, és vezeti. Nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan az üzleti érdeke, vagy az üzleti érzéke, inkább az is egy kérdés, hogy ki mennyi tanácsadót, mennyi tudást enged be, vagy hív be, de hát azért ezt nyilvánvalóan el lehet mondani, aki a 30-ba, top 30-ba befér, ugye idén ez 1 milliárd fölött kezdődött a 30-as, tehát tavaly 800 millió volt, tehát gyakorlatilag egy 25%.
Volt is egy kis infláció.
Volt is, abszolút. Tehát, hogy egyébként körülbelül az emelkedett, tehát körülbelül az áremelésnek a mértéke az látszik ezen a változáson. Én azt gondolom, hogy aki 1 milliárd forintot veszteség nélkül meg tud termelni, az azt gondolom, hogy biztosan jól csinálja, amit csinál.
Na, a végére maradt még egy kérdés bennem, és az szintén a társadalmat érinti, az elfogadottságát a magánegészségügynek. Szerinted ezek a tendenciák, amikről most az elmúlt 20 percben beszélgettünk, ezek elvezethetnek-e oda, hogy egyszer csak beletörődik a társadalom, hogy hát igen, ez innentől nem az állam feladata lesz, hanem szép lassan el kell kezdenünk magunkról gondoskodni?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát mielőtt még a hálapénzt kivezették volna, én akkor is amellett voltam, hogy edukálni kéne a lakosságot. Én értem, hogy van, mindenki fizet egy TB-t, és mindenki úgy gondolja, hogy hogyha látható lennék, akkor ugye így mutatnám a kis macska körmeket, hogy ingyenes. Ugye sokszor azt mondják a betegek, hogy ingyenes, nem ingyenes az egészségügy, mert fizetünk
kerülve, persze,
érte,
havonta.
Tehát ugye fizetünk érte, de én azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi helyzetben különösen igaz az, hogy az öngondoskodásra szükség van. Nehéz erről beszélni, mert hogyha az öngondoskodásról beszélünk, akkor rögtön ott lehet a csilloghatott a felirat, hogy ez egy reklám lesz, hogy valamilyen pénztári vagy biztosítói finanszírozásról beszélünk, de mindazonáltal, hogyha azt mondom, hogy mondjuk Budapesten tényleg egy átlag vizsgálat 38-45 ezer forint, ez egy első vizsgálat, és azért lássuk be, nem biztos, hogy rögtön az első vizsgálat diagnózissal is jár, mert különböző különböző vizsgálatokat még rendelnek, vissza kell menni kontrollra, ezek óriási költségek, de hogyha ehhez viszonyítom mondjuk egy egészségbiztosítást, ami, hogyha egy nagy kockázatközösségbe bekerülünk, akkor akár tényleg havi pár ezer forintból tudunk gondoskodni arról, hogyha ha menni kell, akkor legyen ennek finanszírozása. Szerintem ebbe az irányba kéne mennünk, mert most nem akarok a költségvetési kérdésekkel foglalkozni, de nincsen annyi pénz az egészségügyre, amennyit a lakosság fel tudna venni. Okosan kell gazdálkodni, ki kell gazdálkodni, hogy azt a rendelkezésre álló pénzt, amit oda allokálnak, azt hogyan költse el, és ez láthatóan nem elég. Tehát szükség van a magán egészségügyre valamilyen szempontból. Tehát azt kell megteremteni, hogy ez a kisember számára hogy jár minél kevesebb költséggel.
Lengyel Lívia volt az Egészségkód vendége, ezzel véget ért hétvégi válogatás műsorunk itt a Trend FM-en. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövő héten várom vissza önöket. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.